Először hallgassuk meg a Szentírást. A tanítványok előtt Jézus így beszélt. Aki csak egyet is bűnre csábít a bennem hívő kicsinyek közül, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakára, s a tengerbe dobnák. Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok forduljanak elő, de jaj annak, aki botrányt okoz. Ha kezed vagy lábad bűnre csábít, vágd le és vesd el magadtól. Jobb csonkán vagy csántán bemenned az életre, mint két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre kerülnöd. Ha pedig szemed csábít bűnre, vájd ki és vesd el magadtól. Jobb fél szemmel bemenned az életre, mint két szemmel a gyehenna tüzére kerülnöd. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Először tisztázzuk azt, hogy mit jelent botránkoztatás, és mit jelent a botrány. A köznapi beszédben botránynak nevezzük azokat az eseményeket, amelyek főleg erkölcsi szokatlanságuk, helytelenségük, vagy a közösség nagyobb részében rossz hatást kiváltó voltukban sokakat felkorbácsolnak, tiltakozásra késztetnek, és visszautasítást, eltaszítást váltanak ki. Maga a botránkoztatás is nagyjából ezt jelenti, kihívó, provokatív magatartás. Bibliai értelemben azonban van egy másik jelentése is. Botránkoztatni azt jelenti rossz magatartással bűnre csábítani ártatlanokat, gyermekeket, negatív példával elrontani őket. Mivel a fenti kettő sokszor összemosódik, vagy fedi egymást, egyes szentírás fordítások modern nyelveken értelmezve lefordítják a botránkoztatni szót, és ahogy most is hallottuk, bűnre csábítani kifejezést használnak, de tulajdonképpen szó szerint ott is a botránkozás van, aki megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül. Néha azonban egyazon szövegben felváltva használják mindkettőt. Botránkoztatni, bűnre csábítani. Mi akárcsak Jézus a kettős, de egymásba fonódó szövegben szétválasztjuk ezt a kettőt. Előbb szólunk a bűnre csábítás botrányáról, majd a köznapi értelemben kifejezett botrányról. Először beszéljünk a kicsinyek botránkoztatásáról. Gondolom, kedves hallgatóim is tudják, micsoda súlya van ezeknek a kicsinyeket védő mondatoknak. Nagy fájdalommal gondolunk arra, hogy mennyire aktuális ez napjainkban is. Védtelen gyermekek esnek áldozatul, felnőttek, beteges, alattomos cselekedeteinek. Még nagyobb dráma, hogy az egyház szolgálattevői között is sokan e bűn rabjaivá lettek. Miért szörnyűséges eltévejedés ez? Mert a teremtés rendjét rombolja szét, mert a tiszta, szinte romlatlan állapotba tör be, ront be és rombolja le a gyermek ártatlanságát, kiszolgáltatottságát, bizalmát és végtelen jóhiszeműségét. Így csúfítja el a teremtés rendjét, hiszen nem hagyja, hogy a gyermek a természetnek megfelelően az Isten szándéka szerint fokozatosan ismerje meg az életet, annak szépségeit és fájdalmait. És itt nem csupán a szexuális irányultságú botrányokról lehet szó. Másfajta is van. A szülői szeretet kihalása. Nagyon rossz példák megtapasztalása egészen kora gyermekkorban. sivár, rideg környezet. Különféle függőségekben élő szülők romboló hatása is e témakörbe tartozik. Szétroncsolja a gyermekkort, annak minden szépségét, és hihetetlen károkat okoz a felnőtt korban is jelen lévő sebeket. Alig lehet ezeket újra meg újra kikutatni és gyógyítani. Malomkövet a nyakába, tengerbe vele. Jézusnak ezek a szokatlanul erős, drámai szavai, felrázó képek, sokkoló szavak. Talán így lehetne kibontani. Aki így megtöri, megrontja az élet fejlődésének, kialakulásának szép rendjét, aki ennyire tönkreteszi a szeretet titkát, annak nincs is helye az életben, a közösségben. Nem szó szerinti kiirtásban értendő, mint az ókorban, hanem inkább valamiféle kiiktatásban, kiemelésben, teljes elkülönülésben, ahogy a tenger fenekére elsüllyed. Mintha semmisé lenne. Mintha elsüllyedne a világ számára, még egyszer mondom, malomkővel a tenger fenekén. A világi büntető fórumok gyakorlata is ilyen irányba mutat, teljes kiemelés, elzárás, és az egyházi esetekben pedig semmiféle szépítés, elkenés, ugye láttuk, nem vezet jóra, mert azt is láttuk, hogy még több botrány szül. Ezért a teljes kendőzetlen feltárás segíthet a nagyon mély sebeket legalább egy csöpnyit enyhíteni és gyógyítani. Más botrányok és botránkozások. Említettük azt is, hogy más értelemben is használjuk a botrány és botránkoztatás szavakat, bár sokszor nehezen választható szét a fentiektől. Botránynak nevezzük a szokatlan, erkölcsileg megdöbbentő cselekedeteket, amelyek felháborodást, nagyfokú megdöbbenést váltanak ki az emberekből. Persze egy időben ezek is kiválthatják másoknál a rosszra csábítás hatását. Így a kétfajta botrány egybefonódik. Mindenképpen valami rosszat jelent, a rossznak azt a fajtáját, amikor mások is károsodnak, romlanak, vagy lelkileg megroppannak. Nem tisztem esztétikai órát tartani, de emlékeznek, kedves hallgatóim, hát néhány kifejezetten provokatív kiállításra a Krisztus misztériummal kapcsolatosan disznóvérbe áztatott különböző kendőket láthattunk az óbudai egyik kiállításon, és sok ilyen próbálkozás vagy megvalósult dolog van. Ez inkább az álképző művészet a szintjén látunk ilyen rombolásokat. Jézus azt mondja erre, inkább levágni a kezet, lábat, kiválni a szemet. Hát persze ez is kép. A szeretet és harmóniát visszautasító világban elkerülhetetlenek ezek a botrányok, mondja Jézus, mert e világban élünk. De akár fizikai létünk árán is nekünk el kell kerülnünk ezek okozását. És itt megint a megdöbbentő képes beszéd tartományába lépünk. Szó volt ugye a malomkőről, és erről az egész sokkoló beszédről. Ez a sokkoló, felrázó, úgynevezett prófétai beszédmód nem a szava külső hangzása, hanem az általuk kiváltott hatás a fontos. Lefordítjuk tehát a hatás nyelvére most a kéz és a láb levágása és a szem kiválása fordulatokat. Megpróbáljuk. Többet ér a teljes élet Istenben, az ő közösségében és országában, egymás szeretetében, mint a puszta fizikai létünk, ami esetleg akadályoz az igazi létben. Akár el is dobhatnánk, el is választhatnánk önmagunktól, persze nem szó szerint véve ezt, voltak, akik megpróbálták, a egyház mindig elítélte az ilyen csonkításokat, önostorozó ókori, meg későbbi szektáknak a magatartását. Ugye nehézkes és körülményes megfogalmazni, ahogy én próbáltam, és mennyire plasztikus a képek nyelvén, hogy vágd le, dobd el magadtól, de mennyire nehéz is ezt aztán tényleg a képek nyelvén megérteni a belső tartalmát. Tehát fontosabb az isteni élet. Ezek után szólnunk kell az álbotrányokról is, és a farizeusi botránkozásokról. Szólnunk kell ezekről is, mert jó hívők is beleeshetnek ebbe a csapdába, amikor valaki a tiszta jó és a jobbítás érdekében mások szolgálatában új, szokatlan, esetleg megdöbbentő dolgokat tesz vagy tanít, és ezzel kiváltja sokak megütközését, felháborodását. Ez a civil világban is gyakran előfordul, a tudomány világában vagy a művészet világában, gondoljunk a csillagászat, a fizika vagy a biológia felfedezéseire, a többségben iszonyatos felháborodást keltettek a nagy szellemi lépések, mert a zsenit nem értették a kisebb kaliberű emberek. Éppen most néztem meg újra a csodálatos Amadeus filmet, ahol a zseni és hát a nagyon jó és tanult embernek de mégiscsak a mester és a zseni konfliktusa, Mozart és Salieri, tehát itt is láthattuk ezt, a többségben felháborodást keltenek a nagy szellemi lépések. A hitvilágában elég csak Jézusra gondolnunk, és a teljesség igénye nélkül jeleznünk ezeket a mondatokat és mozzanatokat. Új tanítás, bűnösök szeretete, Jézus Zakeus és Lévi házában, bűnös asszony, gyógyítások szombaton, a szombat új értelmezése, a szenvedés megjövendölése még Péterben is nagy-nagy botránkozást váltott ki. A szentek világában is, ugye, megint Assisi Szent Ferencet idézem, aki az egész város előtt és a püspök előtt levetette ruháját, és így akarta kifejezni, hogy átadja magát teljes szegénységben Istennek. De nagyon sok ilyet ismerünk még a szentek életéből, ahol álbotránkozás történt, mert az illetőben a végtelen szeretet egy különös, rendkívüli cselekedetet váltott ki. Később aztán megértették. Kettős a feladat. Nagyon kell ügyelnünk arra, hogy az Úr szépséges világát ne rontsuk meg. Főleg a mindenre rácsodálkozó gyermekvilágot, a gyermekek bizalmát, egyszerűségét. És mások világában se okozzunk töréseket, sebeket, még ha sérülünk is, kisebbedünk ebben az igyekezetünkben, még ha létünkből is fel kell áldoznunk valamit, a szemet, a kart, a kezet, ugye ebben a csodálatos belső értelemben. És nagyon kell ügyelnünk arra, hogy nyitott szívvel és jó belső hallással járjunk a világban és az egyházban. Mert nem minden, ami szerintünk szokatlan és új, az eleve rossz. Hát még egyszer mondom, akkor a fél szentek életét és a fél evangéliumot, talán az egészet ki is dobhatnánk. Nem biztos, hogy egy friss, egészséges tanítás eretnekség. Nem biztos, hogy vallási megszokottságaink újragondolása bűn lenne. Sokszor a papokat is teljesen külsőleg szokták megítélni, és nem pedig azt, amit Jézus mond, hogy gyümölcseikről ismerik meg őket. A sokat emlegetett tiszta forrás felé irányítás, szelíd útmutatás jeleit lássuk ezekben az új lépésekben. Gondoljunk csak arra, ha a hitben, a keresztény életben idősebbek vagyunk már, gondoljunk csak arra, hogy Nikodémus is milyen nehezen értette meg az újjászületés szükségességét. De végül mégiscsak elment éjszaka egy sokkal fiatalabb emberhez, egy názáreti ismeretlen volt az ő szemében, és mégis elment kérdezni őt. Végül aztán Nikodémus is megértette ezt az újat, és ő ott állt a megfeszített testével a kezében, nagypénteken, és előkészítette a harmadik napot, az Isten csodálatos harmadik napját. Kedves hallgatóim, a most vasárnap evangéliuma nagyon közismert, a nyolc boldogság, a hegyi beszéd nyitánya. Én ennek a elmélkedő parafrázisát olvasnám fel. Ha soronként mellé tesszük a nyolc boldogságot, akkor talán segít az elmélkedésben. Boldog, ez a címe. A virágokat nézi, le nem tépi. Az állatokat megsimogatja, mind futkározni hagyja. A kenyérből tör egy falatkát, nem tömi magába zihálva, iszik egy korty bort, és a poharat továbbadja. Tud letelepedni, és helyet adni, mindent kézbe vesz, mindent elenged. Átsuhan a kerek világban. Egy pont nincs, amibe kapaszkodhat. Mindenütt ott van, övé a semmi, a minden. Zenét hallgat, mindig a legjobbat, mégis más hangok hívják, ki tudja honnan, képeket néz, lát szobrokat, mindig egy kis könycseppen keresztül. Csak sejti, pontosan nem tudja, mi lakik len mélyen a másikban. Az ütés után, hogy jól lássa, odafordítja másik orcáját is. A didergőre köpenyét teríti. A világ útjait mind bejárja. A forrásokból iszik. Megkóstol minden kenyeret, mind hiába. Éhezik és szomjazik, megáll, eszik, iszik, indul. Mondogatja, akad még valahol ismeretlen forrás, sose látott terített asztal, kenyér. Ajtót be nem zár. Az ablaktábla nyitva, csak néz kifelé naphosszat a végtelen utakra. A bennülők megmosolyogják. Arra gondol, hányszor járt ő is kibe a házba. Meg aztán nem ő, más a ház ura. Nem szidja a világot. Az embert, a földet, a bűnöket nem ostorozza, fenkölten vagy bőszen, sejti, a sötétség nem kín van. Csendben ül, nagyokat hallgat, mint télen a gazda. Óvatosan jár, aprókat lépve, nehogy a világ romjait összetapossa. Már nem prédikál, lehajolgat, járkál, körbe-körbe, összeszedi széttört cserepeit egy régi ablaknak, az összeillőket keresgéli, egymáshoz illeszti, rakosgatja. Végül egy kicsit mindenki lögdösi, elzavarja, néhányan belerúgnak, mondják bolondnak, boldog.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked.
Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.